Folytatódik az Arena, vendégünk továbbra is Juhász József, egyetemi docens, délszláv szakértő. A hírek előtt a koszovói helyzetről, az elég sajátságos koszovói helyzetről beszélgettünk, és a hírek szerint mindezt a helyzetet még tovább bonyolítja az is, hogy a nemzetközi jelenlét is a következő hetekben, hónapokban átrendeződik Koszovóban.
Így van.
Egyrészt ugye a NATO a koszovói biztonsági erő létrehozásában közreműködik, és segítséget nyújt egy ilyen 2500 fős egység felállításában. Másrészt pedig, ez már szintén érintőlegesen szóba került, az ENSZ misszió helyét folyamatosan átveszi egy uniós misszió, és ez megint csak Belgrád, sőt Oroszország tiltakozásával is találkozott. Mire számíthatunk?
Így van. Hát ezt most többféle forgatókönyv van kapcsolatban, hogy mondjam, asztalon, és a biztonsági tanács is épp pénteken tárgyalt erről a kérdésről. Az biztos, hogy ugye a forgatókönyv nem működött, az arról szólt, hogy a szápos átmenet lezártával az UNMIK tulajdonképpen megszűnik, átadja hatásköreit
az ENSZ
ideiglenes közigazgatása, átadja a hatáskörének a túlnyomó többségét az új koszovó intézményeknek, de egyes biztonsági határőrizeti kisebbségügyi vám, stb. Területekben, ugye az Európai Uniós jogmissziónak a LEX-nek, és emellett pedig ugye a KFOR, a katonai békefenntartók azok továbbra is ott maradnak, és ugye ez egy ebben a formában egy 2 éves újabb periódust jelentett volna, és akkor 2010 júniusában szűntek volna meg mondjuk, ha jól alakulnak az események, ezek a nemzetközi missziók. Most ez így nyilván nem fog működni. Ma úgy tűnik, hogy valamilyen módon ugye az UNMIK marad, de nem elsősorban operatív tevékenysége lesz a lényeges, hanem egyfajta ilyen nemzetközi jogi védelmét fog biztosítani az EULEX felett. Tehát valami módon ez lesz a legfőbb funkciója, hogy az Európai Uniós missziónak a jogi hátterét biztosítsa.
Miért tiltakoznak ez ellen egyébként? Miért ragaszkodnának inkább az ENSZ misszió szerepéhez?
Azért, mert az ugye a 99. júniusi 1204-es BT határozaton alapul, tehát azon a fikción, hogy ez az ideiglenes közigazgatás ugyan időben nincs meghatározva, de ideiglenes. És hogy jogi értelemben viszont Koszovó a Szerbia része, és ők azt mondják, hogy ebben február 17-ig óta nem történt változás. Ezért van az, hogy ők ragaszkodnak az UNMIK-hez elvben, és nem hajlandók elismerni ugye az EULEX missziót. Most bizonyos finom elmozdulás ebben is érzékelhető mind szerb, mind orosz részről, ugye nemrégében éppen a belgrádi orosz nagykövet nyilatkozott ezzel kapcsolatban a sajtónak, amelyben azt mondják, hogy persze az EULEX-nek ezt a jogilag meg nem alapozott missziójával természetesen továbbra sem értenek egyet, de az, hogy az Európai Unió kivegye a részét valami módon a koszovói válság rendezéséből, afelé mutattak bizonyos fajta nyitottságot. Ez szerintem egyelőre még kevés egy tényleges kompromisszumhoz, és nem is biztos, hogy bármilyen döntést a közeljövőben a BT tud hozni, ugye ez ügyben az orosz vétó fenyegetettsége miatt, de valószínűleg az események tényleges menete az ugye azért az lesz, hogy tehát az UN még megmarad, a ENSZ főtitkár saját jogkörében bizonyos fokig újraértelmez ezeket a feladatokat, új módon határozza meg saját személyes főképviselőjének, ugye az UNMIK mindenkori vezetőjének a szerepkörét, egyfajta ilyen jogi védelműs misszióban, és megpróbál lesz ez, amiben ugye azt is kell látnunk, hogy ugye ez még mindig úgy beszélünk róla, mint egy már működő folyamatban lévő intézmény. Ugye ez egy 2200 főre tervezett misszió, és egyelőre alig több mint 300-an vannak ott. Tehát pillanatnyilag az a helyzet, hogy ha minden politikai feltétel meg lenne UNMIK szerbek oroszok részéről is, akkor az EULEX nem tudná átvenni ezeket a feladatokat, mert még nem épült ki, nem települt ki olyan mértékben, ahogy eredetileg esetleg ezt tervezték.
A beszélgetés végén váltsunk néhány szót Boszniáról, annál is inkább, mert a héten, ez is az elmúlt napok híre volt, aláírták az Európai Unió tagországainak külügyminiszterei Luxemburgban a társulási megállapodást a boszniai vezetés képviselőivel. mi a jelentősége mindennek Bosznia szempontjából?
Hát egyrészt mondtam, hogy van egy régiós jelentősége. Tényleg a ma már azt mondta, hogy ez a boszniai aláírással, ez az uniót és a nyugat-balkáni államokat összefűző társulási egyezményeknek a hálózata teljessé vált. Koszovóval persze nincs ilyen, de sokáig nem is lesz, tehát ez egy másik kérdés. És bizonyos kérték azt mondják, hogy úgy kerek lett a rendszer. Ezen túlmenően ugye van azért Bosznián belül is egy jelentősége, azért azt, hogy üzenet épp Bosznia esetében, és ezek a mechanizmusok, amelyek Szerbia esetében beszéltünk, hogy vízum, liberalizáció, beruházások befolyásolja az ottani közvéleményt, az ottani politikai viselkedését, ez kicsiben Boszniában is érvényesül, és ilyen szempontból nézve ez Boszniában is erősítheti azoknak a politikai erőknek a helyzetét, támogatottságát, amelyek az uniós jövőben látják Bosznia-Hercegovina jövőjét is, és összekapcsolódik egyfajta konkrétabb lépés sorozattal is. Ugye Szerbiától, más országoktól eltérően, ugye Boszniában az alapvető probléma az, hogy a központi Bosznia-Hercegovina állami szintjén működő központi hatalom az igazából mindig nem önjáró, nem, és nem tud hatékonyan igazából működni, és ezért Bosznia esetében mondjuk a társadalmi egyezményhez fűződő konkrét elvárások is, mondjuk nem ilyen hágai kiadatásszerű módon fogalmazottak meg, hanem bizonyos meghatározott kormányzati, közigazgatási lépések végrehajtásához. Ez ilyen volt ugye a rendőrségi reform, amivel kapcsolatban ugye végülis két fontos törvényt elfogadtak. Ez még mindig nem azt jelenti, hogy egységes lenne a rendőrség, de hozzásegítheti ez a folyamat ahhoz is, ugye Bosznia-Hercegovinát, hogy egy demokratikus, föderatív szerkezet, ezt nyilván nem lehet elkerülni, hogy ez valamilyen föderatív szerkezetű legyen, de ez mégis egy működőképes vagy döntésképes központi hatalom jöhessen létre.
Most a pessimisták azt mondják, ugye Bosznia esetében is, hogy nem csupán a saját belső reformok megvalósítási ütemétől függ ez a majdani uniós csatlakozás, hanem hát a jelek szerint a többi uniós tagállamtól, és itt hivatkoznak az ír népszavazás után előállt helyzetre, mert hogy az Európai Parlamentben is azt mondják, hogy amíg a lisszaboni szerződést nem sikerül elfogadni, addig bizony további bővítése. Ugye Horvátországot zárójelbe teszik, hogy Horvátország már mindenképpen a közeli jövőben, akár 2009 vagy 2010-ben csatlakozhat, de a további bővítés előtt hát lezárnák a sorokat.
Ez sajnos így van, tehát ma, ha a Nyugat-Balkán és az Unió viszonyát a bővítés szempontjában nézzük, akkor van ez egy két oldalú dolog. Egyrészt függ a Nyugat-Balkán országok felkészülésétől, másrészt az unió fogadó készségétől, és ez bizony egyre szűkül. Nem is önmagában maga a lisszaboni szerződés ugye a fontos, hiszen ez néhány éven belül, vagy egy ezt fölváltó egyezmény, néhány éven belül életbe léphet, és az alatt mondjuk Bosznia, Albánia, stb. Úgy sem lesz felkészült kellően, hanem inkább azt mondhatnánk, hogy ugye az uniónak főleg inkább ugye a török és egyéb ügyek miatt egyre nagyobb az averzió minden újabb bővítéssel szemben, és ezért valóban szerintem is reálisan fennáll az a veszély, hogy Horvátország felvétele után lezárul egy kapu, nem végleg, de egy jelentős időszakra, még akkor is, hogyha lesz lisszaboni vagy poszt-lisszaboni szerződés, és ezért a maradék nyugat-balkáni országok bejutására bizonyos fokig azt mondhatnánk, hogy saját teljesítményüktől függetlenül is egy nagyobb kihívást fog jelenteni.
Csak egy záró gondolat még a délszláv régió helyzetéről kapcsolatosan. Az év elején ugyanebben a műsorban azt nyilatkozta, hogy ha Koszovó, Bosznia úgymond sikeresen átvészeli a következő hónapokat, akkor történelmi értelemben lezárulhat a délszláv válság talán legsúlyosabb szakasza. Nagyjából elteltek ezek a hónapok, eltelt azóta fél év. Hogy látja most ezt a helyzetet?
Azt gondolom, hogy olyan általános szinten, ahogyan beszélgettünk ezen, ez valóban szerintem mondható, hogy túlérték. Ezen azt, ha jól értem, főleg két dolgot értettem, az, hogy ugye nem lesz visszaesés valami fajta fegyveres konfliktusra. Ez nem volt azért kizárható az év elején. Másrészt pedig az, hogy valószínűleg a határváltozásokat jelentő feldarabolódások azok a végére értek. Nem valószínű most már semmi olyan. Tehát kialakult az a fajta államstruktúra, amelyre egy tartós konszolidációra épülhet.
A délszláv régió térképét most már ebben a változatban lehet nyomtatni.
Lehet nyomtatni, valószínűleg tartósan, tehát ebben az értelemben az egykori Jugoszlávia feldarabolódása véget ért, vannak a helyén új államok, amelyek küzdködnek egy csomó problémával, ezek részben a jugoszláv múltból fakadnak, részben az azóta eltelt időszak kívásaiból, de még annak is vannak ugye jelei, hogy valamifajta egymás közötti kapcsolatrendszer éledeződik, hiszen például ma már teljes lett közöttük a szabadkereskedelmi egyezményeknek a...
Az elmúlt órában Juhász József egyetemi docens délszláv szakértő volt a vendégünk itt az arénában. Köszönöm szépen, hogy eljött.
Én is köszönöm szépen.